10 év, 10 nyitó kérdés. Volt-e arra példa az emberiség történetében, hogy a népesség 100 év alatt a 3,5-szeresére nőjön? Nem, nem volt ilyen. 100 évvel ezelőtt 2 milliárd ember élt a Földön, most 7,5 milliárd. Volt-e arra példa, hogy már most az emberek több, mint fele, hamarosan pedig a háromnegyede városlakó legyen? Nem. Ma pedig havonta 5 millió ember költözik városokba. Volt-e arra példa, hogy a vízfelhasználásunk 2-szer olyan gyorsan, az energiafelhasználásunk pedig 3-szor olyan gyorsan nőjön, mint a népesség? Nem volt erre példa. Volt-e arra példa, hogy ilyen mennyiségű műanyag szemét terhelje a környezetünket? Nem. Volt-e arra példa, hogy egy olaszországnyi területű erdőt írtsunk ki minden esztendőben? Nem. Volt-e arra példa, hogy évente 10 millió hektár termőföld pusztuljon el a Földön? Ez ugye a magyarországi mezőgazdasági termőterületnek nagyjából a kétszerese. Volt-e arra példa, hogy évente közel 2-szer annyi természeti erőforrást használjunk fel, mint amennyit a természet pótolni tud? Volt-e arra példa, hogy az emberi tevékenység következtében ilyen rövid idő alatt ilyen sok faj pusztuljon ki? A tudomány képviselői azt mondják, hogy 100 évente 10 ezer fajból 2 tűnt el a Földről. Most 1900 óta csak a gerinces fajok közül közel 500 tűnt el. És akkor még a hüllőkről, kétéltükről, rovarokról nem beszéltünk. Volt-e arra példa, hogy az emberi tevékenység következtében ilyen gyorsan nőjön az üvegházhatású gázok mennyisége a légkörben? Nem. És a tizedik kérdés, volt-e már valaha ilyen magas a széndioxid szint a légkörben, mint ma? Igen. És mikor? Közel 3 millió évvel ezelőtt. És mi volt mindennek a következménye? Legalább 10 méterrel magasabb volt a tengerek és az óceánok vízszintje. Most tisztelt hölgyeim és uraim, Párizs után, és önök pontosan tudják, hogy a párizsi szerződésbe bekerült egy 1,5 fokos cél is, a 2 fok mellé, mint kívánatos és elérendő cél, felkérték az ENSZ tudományos tanácsadó testületét, az úgynevezett IPCC-t, hogy vizsgálja meg azt a kérdést, hogy mi a különbség a 1,5 fokos és a 2 fokos felmelegedés között. Mik a különbségek? Nos, éppen 2 hónappal ezelőtt, október 6-án ez a tudományos tanácsadó testület letette a jelentését az asztalra, és a következő megállapításokat tette. Csak 0,5 foknyi különbségről beszélünk, 1,5 fok és 2 fok közötti különbségről beszélünk. Az első a hidrológiai ciklusnak a még nagyobb mértékű felgyorsulása. A melegebb levegő gyorsabb párolgás, gyorsabb kicsapódást eredményez, ami a viharoknak a számát fogja növelni. A viharoknak az intenzitása az egységnyi idő alatt lehulló csapadék mennyiségen, és ennek következtében természetesen a károk is egyre hatalmasabbak lesznek. Csak emlékeztetőül mondom, hogy az Egyesült Államok állami számvevőszéke néhány hónappal ezelőtt tette közzé a jelentését, amiben azt állapították meg, hogy csak az elmúlt 10 esztendőben 320 milliárd amerikai dollár kár keletkezett a különböző hurikánok következtében. A második következmény az aszályok egyre nagyobb területre kiterjedő, hosszabb ideig tartó és egyre nagyobb kárt okozó aszályokkal kell majd számolnunk a jövőben. Megint csak egy idei példa. Németország 90%-a aszálykáros volt az idén, a kár meghaladja a 3 milliárd eurót. A harmadik következmény, és ez összefügg az elsővel, a hidrológiai ciklus felgyorsulásával, korábbi rekordokat megdöntő árvizek mindenütt. Emlékeznek a 2013-as magyarországi árvízre. Pontosan tudják, hogy az 1838-as árvíz óta ilyen magas vízszint nem volt a Dunán. Ezt lehet azt mondani, hogy kivételes. De mégiscsak elgondolkodtató, hogy a Budapestnél a 8 méteres vízszintet meghaladó árvíz az elmúlt 10 évben 3-szor fordult már elő, korábban erre nem volt példa. A negyedik következmény a szegénység drámai mértékű növekedése. Az ötödik egészségügyi hatásai is lesznek a klímaváltozásnak, illetve egy nagyobb mértékű felmelegedésnek. Ez jelenti az allergiás megbetegedéseknek a növekedését. A másik, amit kevésbé ismernek, hogy az új korokozók megjelenése várható Európában és mindenütt a világon. Tehát olyan betegségek diagnosztizálásával kell majd a most végzős orvosoknak foglalkozni, mint a nyugat-nílusi láz, már megjelent Magyarországon, a dengiláz, illetőleg olyan régi, ma már elfeledett betegségek jelenhetnek meg újra, mint a malária. A hatodik következmény, még egyszer másfél és két fok közötti különbségről beszélünk csak, hogy kétszer annyi ember lesz víz szűkében. Pedig az adatok, a mai adatok is már meglehetősen riasztók. Ma vízhiányos területen él 2,5 milliárd ember. A vízhiányozó azt jelenti, hogy egy hónapig legalább nincsen megfelelő mennyiségű víz az ellátáshoz. És súlyosan vízhiányos területen él 500 millió ember. Ami azt jelenti, hogy egész éven át nincsen elegendő mennyiségű víz az emberek ellátásához. Ráadásul a prognózisok meglehetősen riasztóak, mert hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor 2050-re 4,5 milliárd ember él majd vízhiányos területeken. A hetedik következmény a biodiverzitás hanyatlása. Az imént erről mondtam néhány adatot. A másfél és a két fok közötti különbség a kétszeresére növeli egyébként a veszteségeket. Tehát kétszer annyi faj fog eltűnni, elpusztulni a Földön, mint hogyha ez a hőmérséklet emelkedés nem következne be. A kérdések között föltettem, tulajdonképpen ott kellett volna mutatni ezt, hogy egy olaszországnyi erdő tűnik el évente, ennyit vágunk ki, ez a kép ezt mutatja. Könnyű elképzelni, hogy mondjuk 10 év alatt, hogyha csak az elmúlt 10 évét nézzük a tanácsnak, mennyi erdőterület pusztult el a Földön. Alapvetően esőerdőkről beszélünk természetesen. A következő a tengernek a savasodása. A széndioxidnak egy jelentős részét nem a növények, hanem az óceánok, tengerek nyerik el, aminek a következménye a tengereknek a savasodása. Ennek az egyik legsúlyosabb következménye a korallzátonyoknak a pusztulása. Az IPCC jelentése szerint, hogyha 2 fokot meghaladó lesz a hőmérséklet emelkedése, akkor lehetséges, hogy az összes korallzátony elpusztul. Ennek minden drámai következményével együtt. 9. következmény a tengervízszint további emelkedése. A tudósok azt mondják, hogy ha csak 10 centit emelkedik, további 10 centit emelkedik a tengervíz, az újabb 10 millió embert fog kényszeríteni lakóhelyének elhagyására. És mindannak, amiről beszélünk, annak a 10. következménye, mondja az IPCC, még drámai mértékű migrációs hullám, tehát a migrációs hullámnak a növekedése. Hogy ne csak az IPCC-t idézzem, a Világbank most jelent meg októberben, ha jól emlékszem, jelent meg a jelentése ebben az esztendőben, és ők úgy számolnak, hogy körülbelül 140 millió lesz a menekülteknek a száma. Ezeknek egy jelentős része belső, tehát országon belüli menekült. Most, hogyha ilyen súlyos következményei vannak annak, hogy 1,5 fok helyett 2 fokkal fog emelkedni a földfelszíni hőmérséklet, akkor milyen következményei lehetnek annak, hogyha 2 fok helyett 3 fokkal nő majd? Mert a következmények nem lineárisak, hanem exponenciálisak, tehát hatványozott a hatása mindannak, amiről beszélünk, márpedig, és ez a rossz hír, ma 3 fokos pályán vagyunk. Megjelent egy másik jelentés is, és ezzel szeretnék egy kicsit részletesebben foglalkozni. Ez az úgynevezett Stern jelentés, 2014-ben jelent meg az első, és most megjelent a második. Mit tartalmaz ez a jelentés? Az első, hogy nem a klímáról van szó, hanem rólunk, a mi jövőnkről. A második, hogy a gazdasági növekedés és a fenntarthatóság nem egymást kizáró fogalmak. Ne csak veszélyként tekintsünk a klímaváltozásra, hanem lehetőségként is áll a jelentésben. Egy új gazdasági pálya, amire ők javaslatot tesznek, előnyei minden korábbinál vonzóbbak áll a jelentésben, míg az éghajlatváltozással kapcsolatos tétlenség kockázatai, kárai elviselhetetlenül súlyosnak tűnnek. Ha a hagyományos fosszilis, szén, olaj, gáz pályán megyünk tovább, akkor az sokkal, de sokkal drágább lesz mindannyiunknak. És azt mondják, hogy egy új közgazdasági modellt kellene megalkotni, és alapvetően meg kellene változtatni a gondolkodásunkat. Ebben az új gazdasági, közgazdasági modellben a természeti tőke, a tisztább levegő, a tiszta víz és a biodiverzitás a gazdasági, társadalmi, egészségügyi előnyeit és hasznait is figyelembe kellene venni, míg a természeti tőke felélésének, a levegőszennyezésnek, a vízszennyezésnek, a fajok kipusztulásának következményeit, annak gazdasági, társadalmi, egészségügyi kárait pedig be kellene számítani. Ma teljes egészében hiányzik, mind az első, mind a második megfontolás közgazdasági gondolkodásunkból. Ha tétlenül nézzük a biodiverzitás hanyatlását, akkor a következő évtizedek élelmiszer termelésének feltételeit lehetetlenítjük el, gondoljunk csak a rovar populáció, ezenből a méh populáció jelentős csökkenésére. Ha tovább szennyezzük a levegőt, akkor még többen fognak légúti betegség miatt meghalni. Ha tovább szennyezzük a vizeinket, akkor nem lesz elegendő tiszta vízünk sem a lakosság ellátására, sem mezőgazdasági művelésre, sem az ipari célok kielégítésére. És mindennek meglehetősen brutális egészségügyi következményei vannak. A fejlődő országokban a kórházi ágyak 50%-án olyan betegeket gyógyítanak, akik a szennyezett víz által terjesztett betegségek miatt kerültek kórházba, szorulnak egészségügyi ellátásra. Még sokkolóbb adat, ez egy jó néhány évvel ezelőtti ENSZ-es adat, hogy naponta 10 000 5 év alatti gyermek hal meg a szennyezett víz által terjesztett betegségek következtében. A Stern jelentése visszatérve azt üzenik nekünk, a jelentés készítői, hogy véget kellene vetni a dobd el kultúrának. Ha kitermeljük, rövid ideig használjuk, majd eldobjuk. Ugye ma már a lábnyomunk, a környezeti lábnyomunk az majdnem 2 bolygónyi, 1,7 a pontos szám. És a következtetés ebből, hogy át kell térni a körforgásos gazdaságra, ahol a hulladék már nem szemét, hanem nyersanyag. Kedvenc példám itt, ez az e-hulladéknak a hasznosítása és újrahasznosítása. Ha hozzáteszük azt, hogy most újabb aranybányákat akarnak nyitni itt a közelünkben, és belegondolunk abba, hogy ezeket ugyanúgy cianidos technológiával akarják egyébként működtetni, mint korábban, és visszaemlékszünk arra, hogy nekünk ez már nagyon súlyos kárt okozott a Tiszán. És hogyha hozzáteszük azt, hogy 1 tonna kőzetből cianidos technológiával 2 g arany nyerhető ki, ehelyett, hogyha 1 tonna használt mobiltelefont, iPad-et dolgozunk fel, ennek a 150-szerese, akkor jól látható, hogy az e-hulladék újrahasznosítása kapcsán 2 legyet is üthetünk egy csapásra. Egyrészt megszabadulunk a hulladéktól, és nyersanyaghoz, aranyhoz, ezüsthöz, részhez és ritka földfémekhez juthatunk hozzá. A technológia ismert, és néhány vállalat egyébként sikeresen használja. Magyarországon még nem. Elég régóta lobbizok azért, remélem, hogy majd előbb-utóbb valaki meghallja, hogy Magyarországon is utat kéne nyitni ennek. És számomra az egyik legfontosabb eleme a jelentésnek a következő. A következő 2-3 év eldönti az előttünk álló 50-100 évet. Merész kijelentés, de ha belegondolunk, teljesen megalapozott. Ugyanis abból indulnak is Sternék, hogy először is jelentősen nőni fog a népesség. Mindegy 2 milliárddal fog nőni a föld lakóinak a száma. Tovább folytatódik az urbanizáció. 75%-a a föld lakóinak városlakó lesz 2050-re. Új infrastruktúrákat kell építenünk, és a régeket fel kell újítanunk. A növekvő lakosságszám növekvő vízigényt és növekvő energiaigényt eredményez. Ennek következtében az előttünk álló évben azt számolták ki, hogy 90 billió, 2050-ig 90 billió, tehát 90 ezer milliárd dollárnyi infrastruktúrát kell megépítenünk. És a kérdés az, hogy ezt egy hagyományos technikával fogjuk megépíteni, azaz bezárjuk magunkat a fosszilis energiatermelés csapdájába, vagy fenntartható módon, esélyt adva magunknak egyébként a túlélésre és a 2 fokos cél elérésére, fenntartható módon hajtjuk végre ezeket az infrastruktúrális beruházásokat. A következtetése, amit ők elmondanak, és amit összefoglalnak, hogy a fordulat elkezdődött, optimistább egyébként a szörnyelentés, mint ahogy én ezt vártam, és amilyen én magam is vagyok, nem elég gyors, és az idő vészesen fogy. Egy grafikonban foglaltuk össze azokat az előnyöket, ez a szörnyelentésből van, hogy milyen előnyökkel járna az, hogyha az általuk kívánatos fenntarthatósági fordulatot a következő 12 esztendőben 2030-ig megvalósítanánk. Egyre stabilabb gazdasági növekedés, egy jelentős forrásátcsoportosításnak a lehetősége, itt alapvetően a fosszilis energiahordozók támogatásának a megszüntetése, és az itt felszabaduló összegeknek közösségi, fontos közösségi célokra való használata. Ők ezt 2,8 trillió dollárra teszik. Új munkahelyek, nem kevés új munkahely, 65 millió új munkahely jönne létre. Kevesebben halnának meg légúti betegségek következtében, és nőne a női munkavállalóknak a száma, méghozzá jelentősen. 5 területet javasolnak a cselekvésre. Ez a tábla ez arról szól, hogy valóban elkezdődött a gazdaságban, tehát a gazdaságnak az átállása elindult, és hogy nem elég gyors a folyamat. 2016 volt az az esztendő, ahol már több beruházás történt a tiszta energiát jelentő iparágakba, mint a fosszilis energiába. És amit kulcsterületként megerülnek az 5 terület, ahol jelentős változtatásokra, innovációkra, és ha megváltoztatnánk a közgazdasági gondolkodásunkat, komoly eredményekre számíthatunk. Az egyik az energiarendszereknek az átalakítása. Tisztítani kellene az energiarendszereinket, ez azt jelenti, hogy először is csökkenteni kellene a fosszilis energiahordozóknak a támogatását. A második, hogy ki kell vezetnünk a fosszilis energiahordozókat 2050-ig. Az IPCC számításai szerint mindössze a földgáz maradhatna meg, de az is csak 8%-os arányban szerepelne az energiamérlegben. A megújuló energiáknak a támogatása fontos. Az atomenergia további használata, ezt tudom, hogy egy vitát nyithat meg itt majd, de ezt mondja az energiaügynökség is, a Nemzetközi Energiaügynökség is, hogy a két fokos cél elérhetetlen az atomenergia használata nélkül, zárója bezárva. És az energiahatékonyság javítása az, amire javaslatot tesznek, aminek a következménye a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, tisztább levegő és egy stabilabb energia ellátási rendszer. A második, amit javasolnak, az intelligens városfejlesztés. Említettem önöknek, hogy egy soha nem látott, az emberiség történetében soha nem látott mértékű urbanizáció zajlik a világban, és hogy 4-ből 3 ember városlakó lesz 2050-re. A javaslatuk a tömeg és nem motorizált közlekedési hálózatoknak a fejlődése, integrált és koordinált városfejlesztés, ahol a lakossági, ellátási, közlekedési, munkahelyteremtési, zöld felület létesítési szempontokat integráltan kellene megvalósítani, aminek a következtében a városi légszennyezés csökkenhetne, a dugók csökkenhetnének és élhetőbb városaink lennének. A harmadik fenntartható földhasználat. Ezen belül is az esőerdők megvédése, a leromlott talajok javítása, tehát a föld degradáció megállítására és korszerűbb üntözési technológiáknak a meghonosítása, ami nem csak hogy új munkahelyeket hozna létre, hanem kiszámíthatóbbá tenni az élelmiszertermelést is. Aminek kettős haszna van, egyrészt javítaná az ellátást, hogy ne felejtsük el, hogy 2 milliárddal több embert kell 2050-re már megfelelő mennyiségű élelmiszerrel ellátni, tehát javítaná az ellátásbiztonságot, másrészt pedig a mezőgazdaságból élőknek, a mezőgazdasági termelést folytatóknak is kiszámíthatóbbá tenni a helyzetét. A negyedik, hatékony vízgazdálkodás. A víz a 21. század kérdése, nem a 20. század az olaj évszázada volt, a 21. század pedig a víz évszázada lesz. A lakossági vízhálózatoknak a fejlesztése, de nyáron hallhatták a híreket, hogy Dél-Afrika és az emberről is Fokváros jutott el az első, mondjuk így majdnem a Fokváros lett az első, néhány héten múlott csak, ahol olyan mértékű vízkorlátozást kellett volna bevezetni, mert a hálózatból eltűnt volna a víz, hogy csak a városban 200 helyre telepített alkalmi víznyelő helyekről lehetett volna egyébként vízhez hozzájutni korlátozott mennyiségben. Néhány héten múlott, hogy ez bekövetkezzen. De nem Fokváros az egyetlen. Nagyvárosok is egyébként hasonló veszélyben vannak, kevesen gondolnák egyébként, hogy például London vagy Tokió is ezek közé tartozik. Tehát a lakossági ellátás komoly problémákat okoz, és okozhat a jövőben. A másik, a mezőgazdaság vízigénye is nőni fog, hiszen a növekvő népesség, növekvő mennyiség élelmiszert, és azt a dilemmát kell megoldanunk, hogy egyre kevesebb termőterületen, rosszabb minőségű termőterületen ráadásul, egyre kevesebb egyfőre eső vízből, egyre több embert kell ellátnunk megfelelő mennyiségű élelmiszerrel. Ehhez pedig vízre lesz szükségünk. És végül az ipar is vízigényes, a bányászattól kezdve az autóiparon át a textiliparig mindegyiknek vízre, rengeteg vízre van szüksége. És ami igazán drámai hír, és ebben nem történt igazából nagy változás, hogy a fejlődő világ országaiban a szennyvíz 90%-a mind a mai napig tisztítatlanul kerül vissza a folyókba és a tavakba. Ennek minden drámai következményével együtt. Az ötödik terület az pedig a közlekedésnek az átalakítása, e-közlekedés, ez jelenti a tömegközlekedésnek a tisztítását és elektromossá alakítását, és természetesen magánhasználatú gépjárművek tekintetében is az elektromos autók használatának a növelését, hogy a lépték, itt megint csak ez most nem a Stern jelentésben volt, hanem az IPCC jelentésében, ők azt írják, akkor tudjuk a 2 fokos célt elérni, hogyha az előttünk álló évtizedekben 500 autóból 300 legalább elektromos használatú lesz. Ambiciózus a cél. És hogyha megengedik, ugyanebben a logikában, ami a Stern jelentés, tehát energia, urbanizáció, földhasználat, víz és közlekedés, mondanék néhány példát, néhány magyarországi példát. Hogy lássuk, hogy azért nem tétlenkedünk. Tehát nem csak a fenntartható fejlődési tanács nem tétlenkedett, hanem mások sem tétlenkedtek azért az elmúlt időszakban. Jó hírként és biztatásként is szeretném mondani, hogy 2 évvel ezelőtt Budapest, 2 hónappal ezelőtt pedig a 23 megyei jogú város csatlakozott az Under Two mozgalomhoz. Az Under Two mozgalom az Párizs előtt indult el, Kalifornia és Baden-Württemberg kezdeményezésére. Ma már olyan sok város, régió és vannak országok is, mint például Csehország, amelyik teljes egészében csatlakozott hozzá, csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, hogy ez 1,4 milliárd embert képvisel. A cél, az Under Two mozgalom célja és a résztvevők célja, hogy 2050-ig, 1990-hez képest 80%-kal csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását. És ehhez csatlakozott Budapest és a 23 megyei város is. Energia. Nem csak Sopronból, hál' Istennek, hanem jó néhány helyéről az országnak tudnék most már fényképeket mutatni arra vonatkozóan, hogy a középületek és a magánépületek tetején is egyre több napelem jelenik meg. Az elmúlt 4 esztendőben minden évben megduplázódott a naperőművi kapacitás Magyarországon. Ez nagyon jó, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a bázis meglehetősen alacsonyan volt, de ezt a lendületet érdemes lenne fenntartani. És vannak más példák is, Miskolc példája az a következő, ahol geotermikus energiából állítják elő egyébként a felhasznált energiának egy jelentős részét. A helyi adottságokat nyilván érdemes kihasználni, nem csak Miskolcon, hanem másutt is. Budapesti példa, szintén nem csak Budapestről lehetne hozni ezt a példát, hanem máshonnan, az épületeknek a szigetelése. Pontosan tudjuk, hogy az energia megtakarításnak az egyik legfontosabb módja, hogy az energia hatékonyság növelése. Ha a legolcsóbb energia az, amit nem használunk el, a legolcsóbb energia az, amit megtakarítunk. És hogyha ez a tendencia folytatódik az épületek tekintetében, a középületek tekintetében is, és a magánépületek tekintetében is, az energia megtakarítás az erőművi, akár a paksi atomerőművi blokk kapacitásával megegyező mértékű energia megtakarítást is eredményezhet. És aztán itt mutatok egy példát, egy pozitív példát, az Alteónak a telepét. Zuglóban építették meg ezt a telepet. Nem az az érdekes, hogy a megtermelt napenergiát akkumulátoros formában tárolják, ezt megcsinálják máshol is a világon, hanem egy olyan rendszer irányítást fejlesztettek ki, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztó igények változását nagyon gyorsan lekövetve tudja az egyébként a tiszta energia, az eltáró tiszta energiát a közösségi hálózatba juttatni. A következő földhasználat. Két példa, amit nagyon szívesen használok a különböző prezentációkban, mind a kettő azt gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék, mind a kettő nagy reményekre jogosít bennünket. Annál is inkább, mert mind a kettőről épp a napokban jó híreket hallottunk, újabb jó híreket hallottunk. Az egyik a vízőr. Egy olyan szerről van szó, aminek a termőtalajra való kiuttatása javítja a talajnak a vízháztartását. 40%-kal is több víz maradhat a talajban, aminek a következtében, tehát a lényeg az, hogy a csapadék be tud jutni, viszont sokkal lassabban párolog egyébként a földből a nedvesség, aminek a következtében, különösen aszályos időben, nem csak hogy a termésmennyiség nőhet, hanem egyáltalán megúszza a gazda azt, hogy az aszály elvigye az egész termését. Kipróbálták, nem csak Magyarországon, és az Agrárkamarának a néhány tagja, aki már évek óta használja ezt, nagyon pozitív tapasztalatokról számolt be, de kipróbálták, és ez a jó hír, ami a héten érkezett meg Marokkóban is. Az eredmények jók, az eredmények kiválóak, biztatóak. Tehát jó, hogyha tudunk arról, hogy magyar találmány, és nem csak Magyarországon, hanem a világon is úgy néz ki, hogy sikeres lesz. A másik, az úgynevezett, mi úgy hívjuk csak, hogy klímavédő takarmány, szintén magyar találmány, ami egyszerre tudja megoldani azt, hogy csökken a kérődzállatoknak a metán kibocsátása, miközben egyébként a tej és a hús minősége javul. A jordán királyi tehenészet is kipróbálta ezt, és igen kedvező eredményekről számolhattak be. Az eredmények olyan kedvezőek voltak, hogy először nem akarták elhinni, és amikor mondták a tehenészetnek a dolgozói, hogy ezt nem merik megmondani a királynak, mert egyébként akkor itt fővesztés lesz, hogy korábban akkor miért nem tudtak ilyen eredményeket elérni. De azóta ez a probléma megoldódott, hál' Istennek, a király is tudja, és fővesztéssel lett belőle, tehát a történet ilyen szempontból happy end. Ez különösen annak függvényében érdekes, hogy azért újra és újra fölmerül a sajtóban, ezt nyilván mindannyian tudják, látták, olvasták, hogy jelentősen csökkenteni kellene az állatállománynak a mennyiségét, mert nagy mértékben hozzájárul a széndioxid szint növekedéséhez. Talán ezt a problémát lehet, hogy éppen egy magyar találmány fogja megoldani. Víz. Egy héttel ezelőtt voltunk Hollandiában, ahol a Biopolis átadta az első üzemét, és építi a másodikat Eindhovenben. Ha azt gondolják, hogy ez egy üvegház, tulajdonképpen az, csak azzal a különbséggel, hogy ezek a növények és a növények gyökerein lévő különböző élőlények, most a technológia talán nem érdekes ebből a szempontból, ezek a növények szennyvizet tisztítanak. Kevesebb a beruházási költsége, olcsóbb a fenntartása, gyorsabb a tisztítás, hatékonyabb a tisztítás, olyan vegyszereket is képes tisztítani, amit egyébként a hagyományos technológiák nem, magyar találmány. És jó hír itt is, hogy a héten érkezett a hír, hogy ez a magyar találmány, ez a magyar megoldás innovációs nagydíjat kapott Hollandiában. Azt gondolom, hogy erre joggal lehetünk büszkék. Végül a közlekedés, megint csak a megyei jogúvárosok példáját szeretném felidézni. Debrecen, ahol elektromos buszok közlekednek javarészt, vagy Szeged példája. Szegedet Magyarország Amsterdamjának is nevezik, mert hogy a bicikli utaknak a számossága ezt indokoltá teszi, legalábbis az ott élők szerint. És nem csak az volt az érdekes, vagy nem csak az az érdekes Szegeden, hogy a bicikli utak száma nőtt, hanem hogy megoldották azokat a kapcsolódási pontokat, ahol a bicikli út és a tömegközlekedés találkozik, hogy éppen valaki fárad, vagy rossz idő van, akkor tudja folytatni az útját hagyományos tömegközlekedési eszközökkel is. Ha az elején kérdésekkel kezdtem, akkor most kérdésekkel is szeretném befejezni. A kérdéseimnek a címzetjei az országgyűlés, a kormány és az akadémia, illetve az egyetemi szféra. Az első kérdés az országgyűlésnek. A törvényalkotásban milyen módon érvényesíthetjük a jövőben a fenntarthatósági szempontokat? Mit jelent a fenntarthatósági szempontokat támogató költségvetés megalkotása? Mondok egy példát. Az imént említettem, hogy a megyejogú városok és Budapest csatlakoztak az Under 2-hoz. A cél az, hogy 2050-re 80%-kal csökkentsék a kibocsátást. Ehhez különböző döntéseket kell majd meghozni a városvezetőknek. Reméljük, hogy sikeresek lesznek. Ebben a pillanatban jelentős, a 23 város és a főváros már jelentős, országos szinten mérhető csökkentést fog elérni. Ez néhány millió tonna is lehet. Most ez a néhány millió tonna az ország szempontjából megjelenik, és megjelenhetünk a piacon kvóta eladás formájában. Ha ezt eladtuk, ma a kvóta ugye 20 euró, négyszer annyi, mint tavaly volt, ha ezt eladtuk, és ebből bevételünk származik, az idén a költségvetésnek ebből 70 milliárd forint bevétele származik majd, akkor én azt gondolom, hogy nem ördögtől való ötlet azt mondani, hogy a megyejogú városok ezt kapják vissza, hogy aztán újra olyan beruházásokat finanszírozhassanak meg, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják. A harmadik kérdés, alkalmassá tehető az intézményrendszerünk a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi, környezeti szempontjainak integrált értékelésére és kezelésére? És hogyha igen, hol legyen ez? Országgyűlés? Talán igen. Kormány. Készít-e a kormány fenntartható fejlődési stratégiát? Kellően bátor lesz-e a jövő őszre elkészülő új energiastratégia? Kialakítja a kormány a körforgásos gazdaság intézményi, jogszabályi, pénzügyi feltételeit? Biztatásképpen mondom, hogy épp a héten alakult meg a körforgásos gazdaság platform, 50 szereplő, ezek vállalatok, intézmények, részben a minisztérium is egyébként részes ennek. Ez reményt keltő, hogy lépést teszünk ebben az irányba is. A harmadik, egyetem és a Tudományos Akadémia. Első kérdés. Rövid időn belül kidolgoz-e olyan módszertant? Ez kapcsolódik ahhoz, amit a törvényjelentés kapcsán mondtam, hogy át kéne alakítani a közgazdasági gondolkodásunkat. Tehát kidolgoz-e olyan módszertant, ami a fejlesztések, beruházások gazdasági, társadalmi, környezeti együttes hatásait, annak következményeit a politikai döntéshozók számára egyértelműen be tudja mutatni. A második. Sikerül-e felgyorsítani azokat a kutatásokat, amik a klímaváltozás elkerülhetetlen hatására segítenek bennünket fölkészülni. És a harmadik, az egyetemi oktatásba beépül-e a fenntartható fejlődés integrált szemléletrendszere. Összefoglalva azt is mondhatom, felkészülünk, vagy tétlenül várunk. Alkalmazkodunk, vagy sodródunk. A megelőzés, a nagyobb baj elkerülés érdekében időben döntéseket hozunk, vagy a döntéseket elodázzuk. Ezek a következő 10 esztendő kérdései. És zárásképpen megköszönve megtisztelő figyelmüket, hadd ajánljam figyelmükbe Barack Obama mondatát, aki azt mondta, és nagyon szemléletes azt gondolom ez a mondat. Mi vagyunk az első generáció, amelyik a klímaváltozás hatásait már érzi. És mi vagyunk az utolsó generáció, amelyik tehet még ellene. Köszönöm a figyelmet.